Thank you. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, de a gyermekek most is elsőbséget élveznek, hogyha ez nem baj. Már csak azon az alapon is, ahogy Jézustól tanultuk, bizonyára mindannyian jól ismerjük ezt a kifejezést, engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert övék az Istennek országa, és ezzel nektek gyerekek azt a gondolatot szeretném elültetni a lelketekben, hogy ti az Isten tiszteleteken teljes jogú résztvevők vagytok. Nekünk felnőtteknek időnként az a gondolatunk támad, hogy talán olyan dolgok is történnek, meg hangzanak itt el, amelyek nem a ti füleiteknek valók. Tanítványoknak is volt ebbéle gondolatunk annak idején, és próbálták a gyermekeket és a gyermeket szülőket visszatartani, hogy most ne fárasszák a mestert, ne hozzák ide a gyerekeket. Jézus a tanítványokat kellett, hogy megdorgálja, és ennek kapcsán hangzott el ez a kifejezés: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Még annyit hadd mondjak el, hogy nekünk szülőknek, akiknek van gyermekünk, illetőleg hát talán most már nem számít gyermeknek, de szülés-gyermek viszonyában még mindig az, nekünk szülőknek az az őszinte vágyunk, hogy ti mindig itt legyetek, és hogy szívesen jöjjetek. És minden valószínűség szerint ez a bibliai kijelentés sem hiába hangzott el, és nem feleslegesen került be a Bibliába. Az Isten nagyon jól tudja, hogy ti gyermekek ebben a korban sokkal fogékonyabbak vagytok az ige kijelentéseire, mint mi felnőttek, akiket nagyon sok gondolat, meg elképzelés, meg terv terhel, és nem tudunk mindig annyira odafigyelni arra, amit a Szentírás mond. Képzeljétek el ezt a jelenetet, és szeretném, hogyha minden egyes istentiszteleti alkalommal ez számotokra valóság lenne, figyeljétek meg. Azt mondja: engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa. Bizony mondom nétek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint a gyermekek, semmiképpen nem megy be oda. És ezt a mondatot húznám alá, aztán ölébe vette azokat, kezét rájuk vetvén megáldotta őket. Ez minden Isten tiszteleten ismétlődhet. Jézus láthatatlanul jelen van, de képzeljétek el, hogy amikor a Bibliába bekerül a gyermekkel kapcsolatos igei mondani való, vajon nem az Istennek egy különleges ragaszkodása és szeretete felétek, hogy odafigyel rátok, hiába vagytok még kicsik, 2, 3, 4, 5 évesek, vagy valamivel többetek, több egyik másikotok, de a mennynek fontos az, hogy ti itt legyetek. És hogyha megnyílnának a szemeink, mint az egyik próféta szolgájának, és látnánk az itteni mennyei lényeket, akik láthatatlanul jelen vannak, akkor lehetséges, hogy simogatják a fejeteket, ölükbe vesznek titeket, mert a mennynek fontos az, hogy ti itt legyetek. És újra hangsúlyoznám, majd a Bibliát nagyobbak lesztek, és a Bibliát a kezetekbe veszitek, akkor gondoljatok arra, hogy a Bibliában rólatok is van szó. És hogy az Isten nem csak a felnőttekhez szól, és támára nem csak a felnőttek fontosak, hanem ti gyermekek. És még azt is elmondja, hogy amilyen őszinte nyíltsággal és ragaszkodással tudtok ti dolgokhoz viszonyulni, a számunkra felnőttek számára példaértékű, és ebben a vonatkozásban mi felnőttek tőletek tanulhatunk. Tehát amikor otthon esetleg az a gondolat kerítene hatalmába benneteket, hogy most jobb lenne otthon maradni, akkor gondoljatok arra, hogy az Úr Jézus vár titeket. Meg akar simogatni, ölébe akar venni, szólni akar hozzátok, és ilyen alkalmat kár lenne kihagyni. És ha netántán otthon ilyen hangok hallatszanának, hogy talán most a gyereket hagyjuk otthon, mert, akkor mondjátok meg azt, hogy volt már egyszer egy ilyen eset a Bibliában, és ti szeretnétek, hogyha ez nem ismétlődne a ti családotokban, mert hogy az Úr Jézus vár titeket. Úgyhogy gyertek ezzel az őszinte bizalommal, és amikor ismétlem a Bibliát, majd a kezetekbe veszitek, akkor tudjátok azt, hogy a Biblia nem csak a felnőtteknek íródott, hanem nektek is. Mielőtt megnyitnánk az ígét, testvéreim, egy szervezeti rendünkkel és istentiszteleti dolgainkkal kapcsolatos, pótlólagos megmozdulásra lenne szükségünk. A múlt alkalmak valamelyikén, nem tudom mikor volt már, a gyülekezet küldötteket választott, hogy az holnaphoz egy hétre megtartandó küldött értekezleten a gyülekezetet képviseljék. Két testvérünk, akiket a küldöttek közé választotta a gyülekezet, nem tud valamilyen oknál fogva ezen az alkalmon részt venni, ezért a két póttag, akit a múltkor nem választottatok meg, a két póttag elő lépne, és a két más elfoglaltságra hivatkozó testvér helyét ők kellene betöltsék. Ez a két testvér, Nyerges Ferenc testvérünk és Boda László testvérünk, hogyha egyetértésetekkel megegyezik, akkor szíveskedjetek a szavazatotokkal az ő küldötté választásukat jóvá hagyni. Előjáróban, amiatt az ígét megnyitnánk, szeretnék egy igei kijelentésre hivatkozni. Ugye tudjátok, hogy én itt nem egy alkalommal úrvacsora kapcsán is mindig valamiféle önvizsgálatra vagy önmagunk felé fordulásra szoktam ösztönözni. Bár a királyi papság elvét valljuk, mégis szeretném itt a prédikátorok szerepét és helyét egy kicsit jobban körül határolni. Azt mondja Pál apostol a Kolossé beliekhez írott levélben, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Minden igehirdetés hátterében ez az őszinte és nagyon is célirányos elképzelés kell meghúzódjon, minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban. Ami azt jelenti, hogy képviseljük hitelesen az ígét, és képviseljük úgy, hogy a hallgatóság azt megragadva a maga életében kamatoztatni tudja. Mit jelent ez egy kicsit érthetőbb vagy gyakorlatiasabb megfogalmazásban? A régiek talán itt voltak akkor, amikor a mi felszentelésünkre sor került. Tudjátok, hogy a felszentelés, istentisztelet az nem csupán abból áll, hogy egy már felszentelt prédikátor itt istentiszteletet tart, azután pedig felajánló ima következik, hanem az újonnan felszentelteket is szóra bírják, illetőleg lehetőséget kapnak, hogy néhány szóban beszéljenek arról, hogy az út valahogy itt a jelenlévők előtt is nyilvánvalóvá legyen, hogy érkeztek ők el idáig. És én elmondtam azt, és ez egybecseng ezzel az ígével, hogy én annak idején orvosnak készültem, és ne próbálja senki úgy értelmezni az ezzel kapcsolatos kudarcomat, hogy végül nem lettem az, hogy hát biztos valami turpisság volt, nem tanultam rendesen. Szó nincs erről, rendesen tanultam az érettségére, minden tételt megtanultam, hogy tőlem olyat ne kérdezhessenek, amit nem tudok, mert erre kínosan ügyeltem. De hát más egyéb, főleg a szüleim gazdasági helyzete akadályoztak meg ebben. És aztán utána azt mondják nekem, hogy valószínűleg még mindig nem tudtam erről letenni, mert hogy mindent elkövettem azért, hogy a fiam a nyomomba lépjen és orvos legyen, és azóta is ugye gyámorítom őt és egyengetem az útját. És hát most végül is kiteljesedett ez a vágyakozásom, mert a fiam életében megvalósult az, ami az enyémben nem. Nos, a felszentelés kapcsán én elmondtam azt, hogy ez korán sincs így. Nagyon szívesen vennék részt a gyakorlati és kézzelfogható gyógyításban mind a mai napig, de nincs hiányérzetem, mert még az orvosok látom a fiam életéből, és látom sok beteg ember életében, nem minden esetben sikeresek, persze a prédikátorok sem, de egy dolgot egy prédikátor elmondhat magának, hogy egy gyógyíthatatlan betegségre tudja a megoldást. Egy olyan betegségre, amivel szemben az ember abszolút tehetetlen. És ha úgy tetszik, akkor mindannyian orvosok vagyunk, prédikátorok, és hirdetjük azt, hogy a lelki rákos elfajulásból, elváltozásokból van kiút, van szabadulás, mégpedig ugye az ige megfogalmazza, minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, ami azt jelenti, hogy a betegség írmagja is megszűnhet az életünkben. Az Isten országára alkalmassá kell lenni, tanítja a Szentírás, ami azt jelenti, hogy abszolút gyógyultak mehetnek be oda. Olyanok, akiknél a betegség ír magja sincs jelen, szeplő, sömörgözés nélküliek. És ezzel összefüggésben szeretném most már az ígét is felolvasni. Tehát a Kolossé beliekhez írott levél első fejezetének a végét idéztem, de az előtte lévő ige szakaszt is felolvasnám, tudnék azért, mert annak a bizonyos 1888-as üzenetnek ez egy központi gondolata volt. Így olvasom tehát. Akikkel az Isten, 27. verstől, akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, azt tudni illik, hogy Krisztus ti bennetek van. A dicsőségnek ama reménység, ami Bibliánkban így áll, hogy köztetek, ez nem pontos fordítás. Krisztus ti bennetek van. Emlékeztetni szeretnék a szőlőtőke szőlővesző példázatára. A szőlővesszőnek a szőlőtőkén kell maradni ahhoz, hogy élete legyen, hogy gyarapodjon, hogy gyümölcsöt teremjen. Maradjatok én bennem, én is ti bennetek. Kulcs kifejezések a Szentírásban. Pál apostol igen nagy gyakorisággal használja ezt a szót, hogy Krisztus ti bennetek van. És itt szeretnék egy pici kis zárójeles megjegyzést tenni. Nem egy gyülekezetben tettem kísérletet, persze tudom, emberekkel nem szabad kísérletezni. Nem is volt olyan kísérlet igazán, ami mondjuk kárt okozott volna, de feltettem ezt a kérdést a gyülekezetekben, hogy próbáljuk egy közös, interaktív együttlét formájában meghatározni, hogy mi az, hogy Krisztus ti bennetek van, és mit jelent Krisztusban lenni. Hát én ilyen, hogy is mondjam, elmélyültséget még soha nem tapasztaltam. Olyannyira elmélyült volt a hallgatóság, hogy senki nem vett részt a kérdésfelelet felkínálta lehetőségben. És ez engem mindig zavar, olyan szempontból zavar, hogy ugye Dániel szavaira emlékszem ilyenkor, hogy ő azt írta, amikor generálkonferencia elnök volt, talán a Krisztus és az igazsága című munkájában, hogy olyannyira jól kell tudnunk, hogy hogyan lesz egy bűnös emberből igaz, mint amilyen jól tudjuk, hogyan lett egy igaz emberből bűnös. Tehát ahhoz, hogy én meg tudjak gyógyulni, és Isten és ember együttmunkálkodásában kiteljesedjen az én személyes üdvösségem is, ezért tudnom kell a gyakorlat kifejezéseivel a maga helyén kezelni ezeket a gondolatokat, hogy Krisztus ti bennetek van. Itt is ezt mondja, és ez volt a 88-as üzenetnek a központi gondolata, Krisztus ti bennetek van, és ez a dicsőségnek ama reménysége. Mi az Isten dicsősége? Az Isten dicsősége az ő jelleme, és ugye az egész megváltási terv arról szól, hogy Krisztus a maga erkölcsi képmását, az ő jellemét akarja bennünk viszont látni. Az előbb a fiamról beszéltem, és általában ezt el szoktam sütni, de már biztos itt is elmondtam, ezért csak általánosságban mondanám. Az Efézus beliekhez írott levélben, amikor azt mondja Pál apostol, hogy legyetek követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, akkor ott az eredeti szöveg, a mimikára, tehát az ember arckifejezésének a görög megfelelőre hivatkozva azt mondja, hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermeket. Ez a mi, hogy is mondjam, életünk célja, értelme, ez a megváltási terv lényege. És ez Isten és ember együttmunkálkodásának következménye, az együttmunkálkodás pedig ebben az ígében így ölt testet, Krisztus ti bennetek van. A dicsőségnek ama reménysége. És nem áll szándékomban, hogy sokkoljalak benneteket, de valószínűleg ezt fogom most tenni mégis. Felvetném azt a kérdést, hogy Krisztus győzelmének mi volt a titka. Azt mondja, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem van. Ismeritek ezt az igét, ugye? Tehát Krisztust az atyával való olyan közösségben élte a maga életét, amilyen közösségbe akar kerülni velünk, hogy olyan legyen a mi életünk, olyannyira győzelmes, mint az övé volt. János evangélium a 14. fejezetében olvassuk Krisztusnak ezt a kijelentését.
A történet hátterében az áll, hogy Fülöp, aki általában a kételkedéséről vált híressé vagy hírhetté, egyszer csak azt mondja Jézusnak, hogy mutasd meg nékünk az atyát. És Jézus a csalódottság hangulatát keltve azt mondja neki, hát olyan régóta veletek vagyok, köztetek vagyok, még mindig nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki látott engem, látta az atyát. És itt megint egy pici kis kitérő. Istennek az a vágya, hogy amikor mi az ő erkölcsi képmását újra hordozzuk, mindaz, aki bennünket lát, valóságos fogalmat tudjon alkotni az Isten jelleméről. Ez a gyógyulás, ez a célba érkezés. És akkor visszatérve ide a 14. fejezethez, nem hiszed-e, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van? Higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok. Bizony-bizony mondom néktek, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. Azt olvassuk itt ebben az ige szakaszban, hogy a hit megint, ez a központi gondolat a Bibliában komoly hangsúlyt kap. Aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket. Hogyan jön létre Krisztus és az ember közössége? A hit alapján, a bizalom alapján. Én elhiszem, hogy Krisztus az, akinek mondja magát. Elhiszem azt, elfogadom a bizalom jegyében azt, hogy Krisztus mindazt, amit megígért, azt meg is tudja valósítani. Elfogadom azt a bizalom jegyében, hogy Isten és ember közössége valóság. Én közösségben élhetek, a szövetséges társi közösség jegyében élhetek Krisztussal. És azt mondja itt, és ez lenne az, ami legalábbis, ha én hallgatnám magamat úgy, hogy ti ott ültök, én biztos, hogy egy kicsit elképedve hallgatnám, már pedig a Biblia fogalmazza meg. Azt mondja, aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. És nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én atyámhoz megyek. A Bibliában azt olvassuk, hogy Krisztus például a gyógyítással összefüggő történetek egyikében, amikor egy vérfolyásos asszony közelített hozzá, nem alakult ki konkrét párbeszéd Jézus és a vérfolyásos asszony között, de a vérfolyásos asszonynak akkora hite volt, hogy csak meg kellett érintse Krisztus ruháját, és az asszony meggyógyult. A tanítványokat kiküldi Jézus, hogy betegeket gyógyítsanak, és visszajönnek, hogy sikertelenek. És most nem az a hangsúlyos csupán, hogy sikertelenek voltak, hanem hogy Jézus eleve az emberiség szolgálatára küldte ki őket, hogy gyógyítsanak, úgy, ahogy ő gyógyított. Amiből az következik, hogy ha igazán hitben járnánk, akkor testi és lelki betegségeket tudnánk gyógyítani. Nem ez lenne nyilvánvalóan az általunk képviselt tanításnak, vagy Isten és ember közösségének a fő mondani valója, hogy egyik-másik vallásos közösség ezt egyfajta bizonyítékként akarja felmutatni, hogy ők gyógyítani tudnak, ebből azt következik, hogy ők az igaz vallás, de azt mindenképpen maga után vonná Isten és ember közössége, hogy Isten rajtunk keresztül tudna emberek fizikai problémáin is segíteni. Tehát ez az egyik legkritikusabb kijelentés, amikor egy asszony Jézus ruhájának az érintésétől meggyógyult. Ha fellapozzuk az apostolok cselekedete könyvét, az 5. fejezetben, és amennyire jól emlékszem, így fejből nem kerestem ki, ha jól emlékszem, az 5. fejezetben, amikor a Sánta meggyógyítására kerül sor, akkor azt olvassuk a 15. versben. Ugye azt mondja Péter ennek a Sántának, ezüstöm és aranyom nincsen nékem, de aminban azt adom, a názareti Jézus nevében mondom, kelj fel és járj. És felkelt és vitte a nyoszolyáját. 15. vers. Ugyannyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, és letették ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak árnyéka is érje valamelyiket közülük. És mind meggyógyultak, olvassuk a 16. vers végén. Nem Pétert akarom kiemelni, és nem akarok olyan közvetett ösztönzéseket vagy utalásokat tenni,
hogy egy másik egyházi közösségnek méltán került az érdeklődésének középpontjába Péter, mint a kulcsok birtokosa, nem szó nincs erről. Egyetlen dolgot szeretnék csak kihangsúlyozni, ez számomra egy kicsit több, mint a ruha érintése kapcsán bekövetkező gyógyulás, mert itt csak az árnyék vetült. És ezzel semmi mást nem akarok kimondani, csak azt, hogy Jézus kijelentése igaz, mert azt mondja, hogy maradjatok én bennem, én is ti bennetek, és aki hisz én bennem, az még azokhoz a cselekedetekhez képest, amelyeket én cselekedtem, nagyobbakat is fog cselekedni. És ebből következik egy gondolat, és pedig az, hogy vajon kihasználjuk-e mások javára mindazt, amit az Isten adhatna, vagy adni akar. Vajon nem vagyunk-e adósai azoknak, akiken jobban segíthettünk volna, mint amennyire segítettünk? Vajon elég-e, hogyha az embereknek a Biblia különben rendkívül szépen rendszerbe szedett ismeretét adjuk, és ezen túl pedig úgy állunk bizonyos nyomorúságos esetek felett, mint a tanítványok, hogy hát tehetetlenek vagyunk. Elmentünk hozzájuk, de nem. És akkor is azt mondja, hogy valahol a hittel van baj, a hit mértékével, a bizalom mértékével, mert nem tudtátok teljességgel átadni magatokat. Amelyetek feltenném azt a kérdést, hogy vajon a kereszténységünknek és a győzelmes életünknek nem kulcs gondolata az, hogy maradjunk ő benne, és ő is mi bennünk. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy imádkozunk, azt jelenti, hogy ígét olvasunk, azt jelenti, hogy rendszerbe szedett teológiát képviselünk evangelizációkon, vagy ennél egy kicsit többet. Jelenti-e az egyéni személyes életem győzelmeit? Azt mondja a személyes hit és győzelem vonatkozásában, ugyancsak János evangélista, Krisztus szavai tolmácsolva, hogy akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja magát, amiképpen ő is tiszta. Mennyire volt tiszta Krisztus? Egy gondolat erejéig nem vétkezett. A gyógyulás folyamatában, tudni, hogy minden ember tökéletesnek állassunk elő a Krisztusban, a gyógyulás folyamatában hol tartunk? A lehetőségek adottak. Mindenre van erőm, mondja Pál, Krisztusban, aki engem megerősít. És mert még valaki rám sütni azt a bélyeget, hogy perfekcionizmust képviselek, szeretném hozzátenni azt, hogy perfekcionista akkor lennék, ha azt mondanám, hogy Krisztus nélkül is, saját erőből. De azt mondom, hogy az a perfekcionista, aki Krisztussal együtt sem, aki, vagy a perfekcionist úgy utasítja el, hogy Krisztussal együtt sem, az a Biblia tanítását nem érti. Azt mondja ugyancsak János evangélista, hogy én fiacskáim ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. Miért írja ezt? Hogyha nem lehetséges, győzelmes élet. Miért írja? Azért, hogy idegesítsen. Azért, hogy egy olyan cél tűzön elénk, ami amúgy elérhetetlen. Ha mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősíthet. Ha maradjatok én bennem, én is ti bennetek, egy abszolút és korlátlan lehetőséget kínál, akkor én úgy gondolom, hogy a mulasztás vétke az nagyon is tetten érhető mindannyiunk életében. És ismétlem, nem azért vettem elő ezt a témát, hogy sokkoljalak benneteket, hanem azért, mert adventistának valljuk magunkat, és tudjuk, hogy még vajmi kevés idő, és aki eljövendő, eljöv, és nem késik. És általában az események bennünket most már lekőröznek, nem is tartunk lépést sem eszmeileg, sem a gyakorlati felkészülés terén az eseményekkel. Tehát, ha én ismerem a gyógyulás útját, a megoldás útját, szabad-e nekem másról prédikálnom, mint arról, hogy egy ilyen időszakban valahol fel kellene lángolni a lelkünk legmélyén a gyógyulni akarás vágyának, egy lelki értelemben vett életösztönnek, és gyógyulni akarnunk kell. Ha van gyógyulás, akkor nekünk meg kell gyógyulnunk. Úgy, hogy sem szeplő, sem sömörgözés, vagy valami afféle. És ez kell az első helyre, mindennél fontosabb helyre. Nálam ír magja ne legyen egyetlen nem kívánatos elváltozásnak sem. Nem csak azért, mert engemet feszélyez, hanem azért, mert nem mehet oda semmi tisztátalom.
Azért, mert szeplő és sömörgözés sem. És ezek megint csak olyan kifejezések, amelyek a teljesség igényével fogalmazódnak meg, hogy az Isten a maga szövetségestársi hűségében az abszolút és teljes gyógyulást kínálja. Azt tanultuk a szombatiskolában, hogy meg lehet mosni a mi ruháinkat a bárány vérében. És már lehet őrizni a tiszta ruhát. Vagy a nem közvetett kijelentések ezek arra vonatkozóan, hogy lehet győzelmesen élni. Én sokszor idegessé váltam, amikor eféléket hallottam prédikációkban, amikor még kezdtem gyülekezetbe járni. Például a múltkor is hivatkoztam rá, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékét. Nem is mertem belegondolni. Mi az, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére? Hát ez azt jelenti, hogy olyan tiszta és tökéletes életet élhetek, mint amilyet Krisztus. És hogyha Krisztus úgy győzött, hogy az atyában maradt és az atya ő benne, én pedig úgy győzhetek, hogy benne maradok és ő én bennem, akkor lehetséges az, hogy ne vétkezzek. Akkor lehetséges az, hogy majd kimondjam, jön a világ fejedelme, és én benne nincsen semmilyen. A múltkor az egyik gyülekezetben erről esett szó, és utána felhívott valaki, hogy na, ezt azért nem egészen így tudja, nézek csak utána az eredetiben, mert mi az, hogy ezt Krisztus elmondta, és én is elmondhatom, hogy jön a világ fejedelme, én benne nincsen semmilyen. Hát megnéztem a Bibliában, és ugye a Bibliának ezt a kijelentését, János Evangélium a 14. fejezetének, honnan idéztem az előbb, hogy Krisztus elmondja magáról, hogy én az atyában vagyok, az atya én bennem, melyik fejezetből? Hát onnan, nem? És ennek a fejezetnek a végén, figyeljétek csak, 30. vers, nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmi. Pont arra utal, hogy az atyával való személyes közösségnek olyan korlátlan lehetőségei vannak, hogy Krisztus egy gondolat erejéig sem. Jön a világ fejedelme, én bennem nincsen semmi. És ha Krisztus eljött ide, és úgy élt, ahogy nekünk kellene élnünk, mert ugye ezt szoktuk hangsúlyozni, úgy halt meg, ahogy mi érdemeltük volna, és úgy élt, hogy nekünk kellene élni, és ha én győzhetek, hogy Krisztus győzött, akkor a győzelem lehetséges útját, módját ismernem kell, és akkor a győzelemnek ez a lehetséges mértéke pedig nem kisebb és kevesebb, mint az, ahogy ezt Krisztus a maga életében megmutatta. Most ehhez képest döntse el ki, hogy hol tartunk. És ha mi a mulasztás vétkéről beszélünk, akkor valószínűleg a mulasztás vétke mindannyiunkat terhel, mert az Isten sokkal többet nyújt, mint amennyit abból elveszünk. És én nem tudom, én mindig megütközök saját magamon is, szoktam magamban is megbotránkozni, másban kevésbé, mert ilyenkor az emberi oktalanságnak, amit én magamnál tetten érek, valamilyen beláthatatlan mértéke kerül elő, hogy tudom én magamat áltatni. Kitalálok valamilyen elképzelést, hogy egyszerűen nem is gondolok végig dolgokat, és akkor azt hiszem, hogy jól vagyok. Miközben a Szentírás világosan beszél arról, hogy a gyógyulásnak milyen mértéket kell ölteni, honnan, hova kell eljutnom, miért van az, hogy valahol középúton valamilyen fél megoldással, egy kicsit azért belső nyugtalansággal, de némileg elégedett vagyok. Hogyha beszélünk arról, hogy milyen fontossági sorrendet állítunk fel, a megtérés különben eleve arról szól, hogy a fontossági sorrendek megváltoznak. Ha a fontossági sorrendek a megtérés kapcsán megváltoznak, akkor ha én betegnek minősülök az Isten értékítélete szerint, akkor a fontossági sorrendek tekintetében nem első helyre kellene kerüljön a gyógyulás, és mindent alá kellene rendelni ennek. Kérdezzétek csak meg orvosokat, itt van Magdika, biztos elmondja, hogy ha valakit súlyos betegséggel kell diagnosztizálni, és az illető tudomásul veszi, akkor kétféle lehetőség van. vagy elkezd tékozó életet élni, és azt mondja, hogy azt a néhány napot, ami vagy hónapot, ami rendelkezésemre áll, azt most kihasználom, vagy pedig egyfajta jó értelemben vett beszükült tudattal mindent a gyógyulás szolgálatába állít, és mindent a gyógyulásnak rendel alá. Normálisék így csinálják. És mi keresztények betegek vagyunk. És az lenne a normális a mi részünkről, hogyha minden lehetséges eszközt megragadnánk, amit a menny kínál, és a gyógyítás szolgál, a gyógyulás szolgálatába állítanánk. És ebben első helyen a Krisztussal való közösség áll. Hogy állunk ezzel? Minden ember tökéletesnek állassunk el a Krisztusban, ez azt jelenti, mondjuk egy orvoshoz elmegyek, én dohányzom, és az orvos is. Az orvos azt mondja, ne dohányozzon, mert beteg lesz. De látom, hogy ott van tele a hamutartó. Hát komolyan veszem? Komolyan veszem azt az orvost? Hát nem veszem komolyan nyilván. Mikor hallgatnak rám az emberek? Hát akkor hallgatnak rám, ha látják, hogy én már meggyógyultam. Vagy világos, egyértelmű jelei vannak annak, hogy a gyógyulás nálam elindult, és egészen komoly látható formákat öltött. Azt mondja a Szentírás, hogy ez a világ az Isten fiainak a megjelenését várja. Nem azokat, akik meldöngetve mondják, hogy ők azok, hanem azok, akik visszatükrözik az erkölcsi képmását. Hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek. Ezt várja a világ. És akkor a mi evangélium hirdetésünk, az nem gnosztikus evangélium hirdetés lenne. Hogy elméleti ismereteket szórunk szét a világban, és miközben ezt tesszük, az embereket immunissá tesszük az általunk képviselt üzenet iránt. Mert mondják, és nem cselekszik. Ez a kereszténység legnagyobb kártétele. Mondják, nem cselekszik. Elsütik, ha úgy tetszik, az igazságot, ami különben igaz, de azt mondja mindenki, és a lelkiismeretük számára fogozó pontokat teremtünk, hogy ezt úgy se lehet. Ő se, aki képviseli, nagyon szépen, sírva is fakadtunk, amikor képviselte. De látni rajta, hogy az életében sem öltött testet, akkor nincsen egy ilyen jellegű ösztönzerő. Krisztusra persze lehet hivatkozni, ilyenkor aztán a testvérétel kérdése is sok tekintetben átminősül, hogy hát azért ő mégis Isten volt, tehát tőle azért ne várjunk kudarcokat, mert hogy Isten nem vallhat kudarcot, stb. Szóval ez olyan, mint egy lánc, amit elkezdek megemelni, és minden mindennel összefügg. Én azon csodálkozom persze magamon is, hogy amikor elolvasok egy ilyet, hogy még nagyobbakat is azoknál, akkor úgy megszédülünk. És már csak egyetlen ígét idéznék, látom, hogy az idő elhaladt. Nagyon sok szó esett az elmúlt évtizedekben a misszióról. És egy adventista esetében ez igen csak természetes. Mi elkötelezettjei vagyunk annak az üzenetnek, amit az Isten ránk bízott. És ennek kapcsán azután egyes prédikátor értekezleteken és személyes beszélgetésekben felszínre jött egy vitakérdés. Leroy Edwin Frumnak nem csak az Atyáink prófétai hite című négykötetes óriási műve férhető hozzá itt a mi berkeinkben, hanem egy másik is ezt a címet viseli, a vigasztaló érkezése. És ebben a munkájában ez a bizonyos Leroy Edwin Frum egy olyan gondolatot képvisel, amivel itt a mi berkeinkben, a munkatársak körében nem sokan álltak szóba. Ebben az áll, hogy maradjatok Jeruzsálemben, minek utána vesztek erőt, és a Szentlélek eljön reátok. Sokkal nagyobb hangsúlyt kap az, hogy menjetek el széles a világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket. És kérdezném, hogy nincs egyirányú utca a két kifejezés között, hogy először maradni kell, minek utána vesztek erőt, és aztán menjetek. Enélkül, a maradás nélkül szabad-e mennünk? Márpedig mi megyünk. És miközben a misszió parancsot hirdetjük, és ebből táplálkozik a mi, nagy mehetnékünk, csak zárójelben említeném meg, hogy a munkatársak körében én sem vonom ki magam. Óriási kísértés, hogy a lelkiismeretet úgy a legkönnyebb megnyugtatni, hogy halálra dolgozzuk magunkat. És ha már beleájultunk az ágyba, akkor az a nap biztos, hogy értékes volt a menny szemében. Persze a Biblia azt mondja, hogy hiába néktek korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtságon szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában ad eleget. Lehet, hogyha az, amit a szerelmesének álmában ad, több, mint a sokszorosan több, mint az egész nap fáradtsággal végzett munka, mert minőség származik ebből a közösségből, és nem mennyiség. Én is voltam már úgy, hogy este 11:30-kor mondom, még mindig van hiányérzetem, még két oldalt lefordítok. Le is fordítottam. Igaz, hogy már este az az imádság az már nem sokat ért, mert hogy az már olyan félálomban történt, de én kidolgoztam a napomat becsülettel. Szóval a misszió parancs végére szeretném a figyelmet helyezni és irányítani. Hogy ha mondjuk menjetek el széles a világra, tegyetek tanítványokká minden népeket. Aztán megkeresztelvén őket, stb. Mi van az utolsó mondatban? Íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Misszió parancs enélkül nincs. Személyes kereszténység enélkül nincs. És a misszió parancs enélkül károkozásba torkollik. Tehát először Jeruzsálemben kell maradnunk. Lehetőség szerint nem túl sokáig. Mert nem idő kérdése az, hogy az Isten mikor áld meg engem, hanem átadás függvénye. Ha én átadom magam, ha az Isten szeretete célba ér az életemben, és én tudok magamról megfeledkezve mások felé fordulni, akkor Isten hatalmasan felerősíti bennem is az átalakítás csodáját. És láthatóvá teszi azt, hogy amiről beszélek, az valóság. És akkor majd mehetek. És én szívből kívánom, hogy Isten készítsen fel bennünket ilyen szolgálatra, és miközben másoknak prédikálunk, magunk valami módon méltatlanná ne legyünk. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük el közösen a 254-es ének első, negyedik, hatodik versszakát. Tehát 254-es ének első, negyedik és hatodik versszak.
Thank you. Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked azt, hogy hosszan tűrsz érettünk, és nem akarod, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindannyian megtérésre jussunk. Urunk, tudjuk, hogy a megtérés körül van a baj, mert a mi értékrendünk, a mi gondolkodásmódunk nem mindig áll a helyzet magaslatán. Az önámítással, a sokféle öncsalással, a megelégedettséggel, a magunkat gazdagnak képzelő hozzáállással, a te lelked munkáját elfojtjuk, vagy elerőtlenetjük. Urunk, segíts, hogy feléledjen bennünk a gyógyulás vágya, és add, hogy teljes szívvel tudjunk hinni és bízni abban, hogy a megkezdett jó dolgot te meg is tudod valósítani, hogy mindenre lehet erőnk te benned, aki megáldasz, aki megsegítesz, és lehetséges az, hogy életünkben testet öltsenek a te felhívásait, hogy ne vétkezzünk, hogy akiben megvan ez a reménység irántad, az mind megtisztítja magát, miképpen te is tiszta vagy. Szeretnénk, Urunk, szeplés, sömörgözés nélkül élni te előtted, nyilvánvalóvá téve azt, hogy van gyógyulás és szabadulás az önzés egyetemes betegségéből, és segíts, Urunk, Istenünk, hogy vajha mindannyian a te lelked befolyásának engedve tudjunk szembefordulni azzal, amit a te ígéd és a te lelked befolyása megítél, és akarjunk gyógyulni. Segíts alárendelni mindent ennek. Segíts, Urunk, elhagyni dolgokat, amelyek feleslegesen kötnek le időt, erőt. Segíts, kérünk, Istenünk, hogy gyógyulni akarjunk, és tudjuk egymást is segíteni ebben, imádsággal, közösséget tanulmányozással, közösségformáló hozzáállással. Segíts, kérünk, ebben mindannyiunknak. És add, hogy a manapon majd, mint gyógyultakat, mint a te országodra alkalmassává gyermekeidet, majd befogadhassa mennyegzőre. Amen.
Távozásul a megkezdettének 8. verszakát énekeljük el közösen.